Na, egy 8-as stúdióban pedig Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője. Szervusz, jó napot!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Itt a hírekben elmondtuk, és helyre is tesszük egyébként az adásban azt, hogy bár a Bloomberg és ez több gazdasági portál is átvette, azt írta, hogy 1918-ban volt utoljára csődben Oroszország. Ez nem igaz, mert 98-ban még az ázsiai devizaválság folyamányaként volt államcsődben Oroszország, de hát nagyon nagy különbség, hogy akkor ténylegesen fizetésképtelen volt, most pedig tudnom fizetni, de nem engedik neki a szankciók részeként. Ez befektetői szempontból mit jelenthetett? Leginkább azoknak van izgónivalójuk, akiknek van orosz államkötvényük, hogy valaha egyszer kifizetik őket?
Én azt gondolom, hogy ez inkább technikai jellegű most, tehát Oroszország jelezte, hogy ő szeretne fizetni, és valószínűleg, hogyha később valamikor feloldják a szankciókat, akkor ezt meg is fogja tenni. Tehát nagyobb izgalmakra nincs oka azoknak a befektetőknek, akik orosz állampapírt birtokolnak, mint az elmúlt három hónapban bármikor.
És volt azonatta izgóniuk bőven. Majd meglátjuk, hogy akkor ez hova fut ki, hova fajul. Nagyon furcsa egyébként, hogy direkt szankciók miatt nem fizethet egy ország. Meddig, szerintem ez a kérdés, amit nyáron nagyon nem fogtok szeretni, de meddig gyengülhet még a forint?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és rengeteg olyan tényező van jelenleg is, ami a forint gyengülés irányába hat. Bár a jegybank mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy fékezze ezt a mozgást. Ugye holnap lesz kamat döntőülés, és a konszenzus jelenleg, illetve a konszenzus túlnyomó része inkább 50 bázispontos kamatemelést vár, de egyáltalán nem zárható ki, hogy visszaállnak a 100 bázispontos kamatemelési ütemre, ugye az előző ülésen vették vissza.
Szükség lenne rá?
Úgy gondolom, hogy most szükség lehet rá, igen, hiszen a forint árfolyama az elmúlt hetekben ismét gyengülni kezdett, és már ugye az euró a 400-as szint felett van, és fennáll a veszélye, hogy ott ragadunk 400 felett, és ezt mindenképpen érdemes megakadályozni.
Egyébként, ahogy gazdasági szereplőkkel beszélget az ember, nem is feltétlenül a 400 forintos euró, persze az is nagy probléma, a hátránya a gazdaság szempontjából, hanem állítólag az, hogy ez nagyon-nagyon gyorsan történik, tehát hogy nem igazán lehet ez ilyen rohamléptekben alkalmazkodni. Az, hogy mondjuk 399 forint vagy 400 forint az euró, gondolom, az már nem akkora különbség, de ez a, ha 400 fölött ragad, akkor nem nagyon van megálló, tehát akkor automatikusan gyengül tovább?
Azt gondolom, hogy azért ezt így nem lehet mondani, hogy néhány napon belül több százalékos forintgyengülés várható, hogyha nem történik semmi sok hatás, de elképzelhető, hogy egyrészt olyan spekulánsok is a piacra lépnek, akik eddig esetleg nem voltak itt, és meglátják a gyengeséget, hogyha egy bank kicsit gyengébben lép, mint a piac várja. Ez esetben lehet egy gyors forintgyengülés, de én inkább abban látom most a veszélyt, hogy ha tartósan 400 felett ragadunk, akkor elsőként ugye a 410, majd a 420-as szint, és akkor be fog állni egy jóval magasabb egyensúlyár, ami nyilván nem csak a külkereskedelmi vállalatoknak jelent problémát, de például az üzemanyagár, a piaci üzemanyagár árat is jelentősen befolyásolja negatív irányban, illetve emeli természetesen.
Nagy a különbség egyébként a forint, illetve a lengyel zloty és a cseh korona gyengülési üteme között?
Igen, elég nagy most már. Ugye azt láttuk, hogy a háború kitörésekor mindhárom feltörekvő régiós deviza szinte egy ütemben hirtelen emelkedett, majd visszarendeződött a lengyel zloty és a cseh korona, illetve hát a forint is az első időszakban, és ezt követően látható volt egy nagyon erőteljes alulteljesítés a koronával és a zlotyival szemben. Nagy különbségek vannak nyilván a makrogazdasági adatokban is, hiszen mind a GDP arányos államadósság alacsonyabb jóval, mint Lengyelországban és Csehországban, illetve a folyófizetési mérleg egyenlegük sem olyan negatív, mint nálunk.
Akkor egyértelműen emiatt van a jelentős forintgyengítési spekulációs hullám?
Igen, illetve még egy fontos tényezőt lehet megemlíteni, hogy az Európai Uniós források körüli bizonytalanság, ami ha optimális esetben az év második felében talán megoldódik, és ez tényleg egy optimista forgatókönyv. Egyébként én ezt gondolom valószínűbbnek továbbra is. Illetve sok befektető által kritika érte a jegybankot is, hogy túlságosan kiszámíthatóan és lassan haladtak, miközben a cseh jegybank meglepetésszerű a vártnál nagyobb kamatemeléseket hajtott végre.
Azért is kérdezem egyébként azt, hogy mi lehet még a különbség a három gazdaság között, mert persze alacsonyabbak az államadósság szintek, de nálunk azért, ha más nem, és persze nyilván megint unortodox eszközzel, de történik kísérlet a költségvetés rendbetételére az úgynevezett extra profit adókkal. Itt inkább az van a serpenyében, hogy már megint rendkívüli adóztatás van, nem pedig az, hogy de legalább a költségvetési hiányra figyel a magyar kormány.
Igen, én azt gondolom, hogy a piaci reakciókból az volt látható mindenképpen, hogy nem feltétlenül pozitívan fogadták ezeket a bejelentéseket. Ugye a költséglefaragásokról nagyon kevés információ jelent meg, ugye mind a bevételi, mind a kiadási oldalon jelentős módosításokat szeretne a kormány végrehajtani, és nyilván a bevételi oldalt egyszerűbb kidolgozni, illetve végrehajtani. Nem volt pozitív a fogadtatása, illetve természetesen azon túl, hogy az árstoppok megóvják a lakosságot a jelentős áremelkedéstől, vagy a jelentősebb áremelkedéstől, ez sem pozitív üzenet.
Az, hogy a második fél évben azért döntő lett az energiához való jutás, hozzájutás, az nem nyom semmit alatban jelenleg spekuláció szempontból. Itt arra célzok, hogy a csehek is maradhattak a vezetékes olajszállítás kategóriájában az oroszok elleni szankciónál, mint ahogy Magyarország és Szlovákia is. Lengyelország viszont nem, sőt, hát Lengyelország önként vállalta, hogy ő lejön az orosz kőolajról. Ez a második fél évben akár döntő is lehet a gazdaságok megítélése szempontjából?
Ez mindenképpen jelenthet pozitívumot, hiszen az üzemanyag költségek alacsonyabbak lesznek, viszont ugye ez nem végtelen ideig lesz alkalmazható, tehát lesz egy türelmi idő valószínűleg, bár ez még nincs meghatározva, de az Európai Unió ugye jelezte, hogy ez nem megy a végtelenségig, így egyelőre nem tudjuk, hogy hány éves türelmi időt adnak.
Mindeközben egyébként egész Közép-Európa örül annak, hogy legalább a MOL finomítója működik, mert hogy az osztrákoknál a Sveháti nem igazán. Még nagyon röviden, aztán folytatjuk majd 8 óra után. Az, hogy a Magyar Nemzeti Bank milyen mértében emel majd a kamaton, az nyilván holnap kiderül, de jelen állás szerint a Nemzeti Bank tehetne többet az infláció leszorítása érdekében?
Én azt gondolom, hogy minden tőle tehetőt megtett, abban lehet vitatkozni, hogy az út során lehet, hogy nem ilyen ütemben kellett volna, és ilyen kommunikációval ezt végrehajtani. Nyilván direkt be tud avatkozni a devizapiacon és a devizatartalékból, ezzel kapcsolatban ugye nem jelent be semmit, ellentétben a lengyel és a csehjegybankkal. És mindenképpen ugye az egyhetes betéti kamatszint is nagyon fontos, hogy mekkorát fog emelni a csütörtöki tenderen. Sajnos a fiskális intézkedések kioltották ugye a monetáris szigorítás egy részét, gondolva itt akár a kamatstop intézményére, de akár ugye az árstoppokra is, tehát így nehéz, meglehetősen nehéz dolga van a jegybanknak. Folytatni kell a kamatemelési ciklust, és most már egy hónappal ezelőtt én ilyen 8%-os kamattetőt jósoltam, de valószínű, hogy ennél magasabban fog tetőzni.
Lehet akár 10% fölött is?
Most egy 10%-os reálisnak gondolok a jelenlegi helyzetben.
Varga Zoltánt, az Equilor senior elemzőjét hallották, folytatjuk majd a beszélgetést a 8 órai híreket követően.